Húzódik a kánikula, eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 32-37, este 20-30 fok között alakul. 9 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 8 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Emberi dolgok. Karel Csapek írásait rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Negyedik rész, robotok és szalamandrák.
Hogy nem felelünk a szállítás közben megrongálódott áruért. Figyelmeztettük kapitányunkat, hogy a hajó nem alkalmas a robot szállításra, tehát a kár nem a mi számlánkat terheli. Tisztelettel, Rossum's Universal Robot, R.U.R. Kész. Másik levél. Friedrichswerke, Hamburg. Dátum. Igazoljuk 15 000 robotra szóló megrendelésüket. Halló? Kicsoda? Helena, Glory, küldj el! Hogy? Glory elnök a lánya? Kéretem. Maga elmehet.
Domin vezérigazgató úr?
Parancsoljon velem. Foglaljon helyet.
Helena Glory vagyok.
Mivel szolgálhatok, kisasszony?
Azért jöttem,
hogy megnézze a mi embergyárunkat. Kérem, semmi akadálya.
Hát azt hittem, tilos.
Belépni az üzembe tilos? A műember termelés technológiája üzemi titok, de ha érdekli a találmány története, szívesen állok rendelkezésre.
Kérem, én...
Az öreg Rossum, a nagy filozófus, de akkor még csak fiatal tudós, erre a szigetre jött, hogy a tenger élővilágát tanulmányozza. Eközben felfedezett egy matériát, amely pontosan úgy viselkedett, mint a protoplazma. Noha más volt az összetétele. Nos, kisasszony, az öreg Rossum ezt írta a naplójába. A természet csak egyetlen módot talált az élő anyag megszervezésére, de van egy másik mód is. Egyszerűbb, rugalmasabb, gyorsabb. Ezt én fedeztem föl a mai napon.
Nagy pillanat lehetett.
Az volt. És ekkor már csak azt kellett elérnie, hogy az az élet kijöjjön a lombikból, aztán meg kellett gyorsítani a fejlődést, szerveket kialakítani, csontokat, idegeket előállítani, enzimeket, hormonokat. Egy szóval, érti?
Hát nem egészen.
Rossum azokból a löttyökből azt csinálhatott, amit akart. Például medúzát szokrátészi aggyal, vagy 50 méter hosszú gilisztát. De mert mákszemnyi humora se volt, fejébe vette, hogy egy normális gerincest csinál. Belekezdett az embercsinálásba. Borzasztó egy szerzetet produkált. És akkor Eljött hozzá az unoka öccse, Rosszum mérnök. Azt mondta, hülyeség 10 évig dolgozni egy darab emberen. Ha nem gyártod le gyorsabban, mint a természet, elmehetsz zabot hegyezni. És neki feküdt az anatómiának. Néhány, egy kicsit konyítani kezdett hozzá, rögtön látta, hogy az egész dolog roppant bonyolult, és hogy egy mérnök egyszerűbben csinálná. Az öreg Rosszum halála után egyedül kezdte próbálgatni, mit lehetne kihagyni, vagy legalább egyszerűsíteni. Szóval, nem mondhatom, Glóri kisasszony?
Ellenkezőleg.
Szóval, a fiatal Rosszum így gondolkozott. Az ember az olyan valami, ami örömöt érez, hegedűni játszik, sétálni akar, és általában egy csomó olyan dolgot csinál, ami tulajdonképpen fölösleges. Föltette magának a kérdést. Gyakorlati szempontból milyen munkás a legjobb?
A legtisztességesebb, a leghűségesebb.
Dehogy! A legolcsóbb, akinek a legkisebbek a szükségletei. A fiatal Rosszum ezt találta fel. Kidobott belőle mindent, ami nem közvetlenül a munkát szolgálja. Egyszerűsített. Ezzel tulajdonképpen elvetette az embert, és megcsinálta a robotot. Kedves Glóri kisasszony, a robot nem ember. Mechanikailag tökéletesebb az embernél, hihetetlenül értelmes, de... hogy is fogalmazzam? Nincs lelke.
Követelte már valaki, hogy teljesen abba hagyják a termelést?
Ugyan. Jól néz neki, aki ilyesmivel előmerne állni.
Miért?
Mert az emberiség megkövezné. Mindenki tudja, hogy kényelmesebb a robotokat dolgoztatni, mint dolgozni.
És mi történne akkor, ha valaki egyszerre leállítaná az egész termelést?
Ez borzasztó csapás lenne az emberekre.
És ha a robotok fellázadnának?
Nem teszik meg.
Megtehetnék?
Technikailag igen. Ha például kezükbe kaparinthatnák a fegyvereinket, a legfélelmetesebb fegyvereket.
Tehát elismeri, hogy a robotok... előbb vagy utóbb veszedelmesek lehetnek mi ránk, az emberiségre.
Krakatit! Krakatit! Hé! Ébredjen! Térjen magához! Ön ugye Prokop mérnök?
Én nem voltam ott.
Hol?
Ott. Ki maga? Mit akar tőlem?
Hát csak ugyan nem ismersz meg. Tomes vagyok. Tomes az egyetemről. Na, emlékszel már?
Tomes. Igen, Tomes, hát persze. Mit akar tőlem?
Megsebesültél. Ide figyelj, Prokopom. Lázad van, vagy mi a fene? Kórházba kell menned.
Ott, Hipsz munkánál. Nem akarok oda menni. Ne menj el oda. Maga se ott. Ott.
Mi van ott?
Krakatit.
Mi az?
Semmi. Nem mondom meg. Nem szabad oda menni, mert...
Mit jelentsen ez?
Krakatos. Krakatau. Tűzhányú. Nekem letépte az ujjamat.
Ezek szerintem még mindig robbanó anyagokkal foglalkozik.
A krakatit. Krakatit. Az saját magától. Csak egy kis hulladékot hagytam az asztalon. Érted? A többit besöpörtem egy olyan pixisbe. Csak néhány porszemecske maradt az asztalon, és egyszer csak...
Felrobbant.
Csak néhány porszem, amelyet elszórtam. Tudod, a fáradtság, a sok meló, és egyszer csak...
De kicsoda maga?
Tomes. Nyugodj meg, Prokop. Én vagyok Tomes.
Tomes, az a csibész... Mindig kölcsönkérted a jegyzeteimet. Ide hallgass. Mondok én neked valamit. Ha az is felrobban, ami megmaradt, baj van. A levegőbe röpíti egész Prágát. Barátom, ha az felrobban... Nem, ez lehetetlen. Ez őrültség. Nem szabad, hogy bárki is hozzájusson. Hááááá...
Most pedig térjünk a tárgyra. Ettől a perctől fogva a maga számára én csak Diamond bajtárs vagyok. Érti, Prokop?
Értem, Diamond. Diamond bajtárs?
Az ön helyzete egyedülálló, Prokop. Olyan eszközt tart a markában, amellyel elsöpörheti a világ minden hatalmát. Én korlátlan hitelt nyújtok önnek. Kell 50 millió font? 100? Megkapja. Maga a Krakatit egyetlen birtokosa.
És az a parányi por, amely Tomes kezébe került?
Tomes úr felteltőleg a tudományának végére jutott. A Grottuppi lőszergyárban már torkig vannak az örökös ígérgetéseivel. Azt a kevéske Krakatitot, amelyet magánál talált, nem tudja kielemezni. Nem tud ugyanolyat előállítani. De ha mégis sikerülne neki, hát... Ugyan. A maga rendelkezésére áll az emberanyag. Átengedem magának az általam pénzelt sajtót. Végül önt fogja szolgálni az, amit titokzatos rádióadóként emlegetnek. Az a berendezésünk, amely úgynevezett antihullámokkal az ön Krakatitját 3000 kilométer távolságból is elbontja. Vállalja a játékot?
Mit akar ezzel mondani?
Példátlan a történelemben az olyan hatalom, mint amilyen az ön kezében van. Valójában a világ korlátlan ura. Tűz alá veheti mondjuk Portugáliát vagy Svédországot. Békét fognak kérni. Maga meg kirója a hadisharcot. Törvényeket diktál. Határozatot hoz. Azt hiszi, túlzok? Üzenjen hadat a tréfa kedvéért Franciaországnak. Nos, megpróbálkozik a dologgal?
Nem. Miért tenném?
Mert megteheti. Az erőt fel kell használni. Az erő egyetlen lehetséges megnyilvánulása az erőszak. Ne hőköljön vissza semmitől, ha nagy ideálokat akar megvalósítani. Nézze, én gyáros, újságíró, bankár és politikus vagyok. Megszoktam, hogy számoljak, hogy mérlegeljem a körülményeket és megalkudjam a korlátozott lehetőségekkel. Az egyetlen tanács, amit önnek adhatok. Ne mérlegeljen és ne legyen tekintettel semmire. Maga az első ember a világon, aki laboratóriumának tekintheti az egész földet. Ez az igazán nagy kísértés a hegy tetején. Nem azért adom neked mindazt, ami alattad elterül, hogy használd és gyönyörűséget teljék a hatalomban. Azért adom neked, hogy meghódítsd, hogy átalakítsd és megpróbálj belőle valami jobbat csinálni, mint amilyen ez a nyomorúságos és kegyetlen világ. És most menjünk. Várnak már minket.
Gyerünk. Mi az a hatalmas gyártelep odalent?
Nem ismeri fel? Az Grottup.
Ahol Tomes próbálja előállítani a Krakatitot. De hát kinek? Vagy kiknek a céljaira? És milyen célokra? Nem sikerül neki. Nem sikerülhet neki. Diamond. Mi ez a halk zümmögés?
Antihullámok, amelyek mindenütt végig száguldják, betöltik a levegőt. És ahol aktív Krakatitot találnak ott.
Úristen! Tomes! Tomes, vigyázz! Itt a ketté szakadna a sötétség. Tűzoszlop. Valami égő tömeg emelkedik az égbe. Megakadályozhatja egyetlen ember is, hogy lángba boruljon a világ.
Bejöhet a következő beteg.
Halázatos tiszteletem, doktor úr.
Egy koldus, magának mi baja?
Megkaptam a fehér kort.
Mutassa magát. Vegye le ezt az inget, vagy condrát, vagy minek nevezem úgy. Hát nézze, ez még nem a végső stádium, igaz, hogy fehér kor, de mi a foglalkozása?
Munkanélküli vagyok, doktor úr. Azelőtt vasgyárban dolgoztam, azt hallottam, a doktor úr segít a szegényeken.
Hát nézze, Adnék 6 injekciót. Meg tud fizetni 6 injekciót?
Természetesen, illetve hát attól függ, hogy mibe kerülne.
Nagyon sokba, Krügbáró.
De, doktor úr, én nem vagyok Krügbáró.
Ide figyeljen, uram, ez így nem megy. Nem tárgyalhatok tovább önnel.
Igaza van, doktor Galén. Tudom én, hogy ön csak a szegényeket gyógyítja, de ön az egyetlen a világon, aki ezt a fehér kórt, ezt a lepránáli súlyosabb betegséget meg tudja gyógyítani. Ha engem kezelésbe venne, adnék önnek, na mennyi is legyen, 1 milliót.
1 milliót?
Igaza van, 5 millió, doktor úr. Ez már tisztességes summa. Ugye, 10 milliót mondtam.
Na várjon csak, azt mondta 10 millió?
20-at.
Béke propagandára?
Amire csak akarja.
Mondja, tényleg ennyibe kerülne, hogy szót emeljenek a béke mellett? Mondja, Krügbáró úr, nem vennék kézbe ön a dolgot?
Hogy úgy gondolja, hogy én szervezzem meg az örök béke propagandáját. Hát én hadi anyaggyáros vagyok.
Önnek megvannak a kapcsolatai. Én meg kigyógyítanám magát a fehér kórból.
Ön a rettentően naív ember, doktor. Azt hiszi, egyedül saját erejéből kikényszerítheti a békét.
Nem, uram. Egyedül nem. Van nekem egy hatalmas szövetségesem.
Igen, a fehér kór és a félelem. Igaza van, hát én is félek. De ha a félelem elég volna az emberek fölötti hatalom megszerzéséhez, akkor soha se lenne háború. Azt hiszi, az emberek többsége nem fél tőle, és látja, mégis lesz háború.
Foglaljon helyet, kedves báró! Azért hívattam, hogy tájékoztasson.
Megtettük, amit tehettünk, tábornagy úr. 80 nehéz harckocsi naponta.
A 65 helyett, amit kértünk?
Igen, továbbá napi 700 vadászgép, 120 bombázó.
És a cégáz?
Amennyit tetszik. Tegnap szerencsétlenség történt. Az egyik műhelyben felrobbant egy tartály.
Hány halott?
Mindenki. 40 lány, 3 férfi.
Szomorú. Egyébként szép eredmény. Gratulálok, kedves Krüg. Tudtam, hogy számíthatok önre.
Csak a kötelességem teljesítem, kegyelmes uram. A hazámért tettem.
Fogadja elismerésem.
Ó, nem foghatok kezet, tábornagy úr. Én megkaptam a fehér kort.
Istenem! Krüg! Volt orvosnál?
Voltam Galén doktornál, aki egyedül birtokos a szérumnak.
És Galén mit mondott?
Hogy meggyógyulhatok. De csak ha teljesítek egy feltételt.
Teljesítsek, Rüg! Én magam parancsolom meg önnek. Nekünk nagy szükségünk van önre. Mi az a feltétel?
Csak az, hogy a gyáraimban abba hagyom a hadianyag termelését.
Ez a Galén bolond?
Lehet. Kegyelmességet szemében bizonyára.
De, Rüg, hisz az lehetetlen, hogy az ön gyárai abba hagyják a szállítást?
Technikailag nem lehetetlen, kegyelmes uram.
De politikailag az. Gyerekség. Nem tűrhetjük, hogy holmi álmodozó feltételeket szabjon nekünk. Na, mondjuk, amíg meggyógyítja, ön leállítaná a hadianyaggyártást, aztán...
Ez nem volna becsületes játék.
Barátom, a háborúban nem fontos a becsületes játék.
Tudom, kegyelmes uram, de Galén nem ostoba. Lelassíthatja a gyógykezelést.
Krüg, ez őrültség.
Igen, a félelem megőrjíti az embert, tábornagy úr.
Na, én szeretem ön, Krüg. Úgy szeretlek, ember, mint a testvéremet. Mit kezdjek veled?
Biztosítsa a békét, kegyelmes uram. Mentsen meg engem, mentsen meg mindnyájunkat. Tábornagy, mentsen meg.
Krüg, báró, önnek fokoznia kell a hadianyag termelését. Többet kérek, többet, érti?
Parancsára, kegyelmes uram.
Elvárom, hogy a haza iránti kötelességét maradéktalanul teljesítse. És erre most kezet ad nekem.
Nem, tábornagy. Bennem van a fehér kór.
Nem félek. Ha ebben a pillanatban félnék, nem lennék többé vezér. A kezét, Krügbáró. Köszönöm.
Hurrá! Amikor ezüstös repülőgépeink már bombát szórnak Ádád ellenségeik városaira, számot akarok adni népemnek, legnehezebb lépésem.
Éljen a táborban! Éljen a táborban! Üdv a táborban! Üdv a táborban!
Igen, háború kezdtem, és hadüzenet nélkül kezdtem. Utólag kérem,
hozzájárulásokat! Éljen a háború! Éljen a háború! Éljen a háború!
Harcot kezdtem anélkül, hogy újabb megalázó tárgyalásokat folytattam volna azzal az államocskával, amely azt hiszi, büntetlenül sértegetheti a mi nagy nemzetünket. És fizetett banditákkal felforgathatja belső rendünket és biztonságunkat.
Árulók!
Árulók! Leveljük! 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 Halálrájuk! Halálrájuk!
Egy út maradt. Megsemmisíteni ezt az alacsonyabb rendű kis népet, amelynek nincs joga élni. Megsemmisíteni felkivédés. Mi senkitől és semmitől nem félünk!
Nem félünk! Éljen a tábornak! Éljen a tábornak! Éljen a háború! Éljen a háború! Éljen a háború!
Mi ezt a háborút nem akartuk, de megnyerjük! Megnyerjük, mert igazunk van! Igazunk van!
Éljen a háború! Éljen a háború!
Anetta, kislányom, nézd csak itt. A mellemen ez a fehér folt. Érzéketlen.
Nincs ott semmi, apa. Semmi bajod, majd meglátod.
Tudom én, mi ez, kislányom. A fehér kór. Na, menj, hagyj engem.
Eljönnek a világ legjobb doktorai, és meggyógyítanak.
Na, csak egyetlen egy tudna. Galén. Szegény öreg Krüg. Inkább öngyilkos lett. Nekem is ez maradt hátra.
Ezt nem teheted meg.
Nincs jogom rendelkezni az életemmel.
Még be kell fejezned a háborút.
Nem akarom. Nem akarom, nem bírom.
Elhívhatjuk Galén doktort. Kérlek, apa, valamennyi beteg nevében, kérlek.
Valamennyi? Igazad van, Anetta. Itt vagyunk mind a fehér kor áldozatai. Sok milliónyian. Nekem velük kell tartanom. Ide néz, világ! Itt áll a fehér kor áldozatainak vezére. Már nem a hadsereg, hanem a rengeteg fájó emberi hús élén. Félre az útból! Félre! Most mi jövünk? Mi, akik csak irgalmat kérünk. Na, add ide a telefont. Halló? Kapcsolja Galén doktort.
Igen, én magam. Éljen azonnal. Na jól van, köszönöm.
Hát ezen túl vagyunk.
Hála Isten! Annyira örülök, apa, annyira! Tudod, aztán majd elmegyünk, ha béke lesz.
Igen, ha mindnyája meggyógyulunk. Nehéz lesz. Meg kell állítanom az offenzívát, és közölnem kell minden kormánnyal.
Soha többé nem lesz háború.
Szép hadsereg volt. 20 éven át szerveztem.
Most a békét fogod megszervezni, apa. A békét, apa.
Hosszadalmas munka, tudom. De a pár évig életben maradok még. Az ember sokat kibír, ha küldetése van. Béke. Anetta. Mondd, hogy tudjam, hogyan hangzik.
Béke. Isten azt akarja, hogy békét teremts, apa.
Nem hangzik rosszul. Nagy küldetés, igaz, Anetta? Már csak azért is, mert akkor Galén doktor, és akkor az egész világon megszűnik a fehérkor. Ez nagy diadal volna. Békét teremteni. És a mi népünk lenne az első valamennyi közt. Igaz, sokáig tartó munka lesz. De ha életben maradok... De hát hol ez a doktor Galén? Anetta, hol az a doktor?
Engedjenek! A tábornokhoz hívattak, engedjenek kérem, adjanak utat, várnak! Orvos vagyok, Galén doktor, a tábornok hivatott.
Kiáltsa ön is! Éljen a tábornagy! Éljen a háború!
Nem! Csak azt ne! Ne legyen semmiféle háború! Hallják! Nem szabad, hogy háború legyen!
Itt van! Áruló! Áruló! Üssük agyon!
Legyen béke! Engedjenek! A tábornagyhoz megyek, majd meglátják, mit fog mondani.
Megsértette a tábornagyot! Megsértette a
az óceánban.
Bántok kapitány, gyöngyhalászokra fogta őket. Szenzáció!
Figyelem! Eladó 130 pár szalamandra, párja $200. Kiválóan alkalmasak víz alatti munkálatokra, gátépítésre, kikötő kotrására. $200 először. Másodszor...
Olcsó munkaerő. Korszerű ipar, korszerű építkezés, csak is szalamandrákkal. A szalamandra igénytelen, a szalamandra szapora, hihetetlenül szapora.
Szenzáció! A szalamandrák életteret követelnek. Átvágták a gátakat, vízzel borították el a termőföldet.
Főnleg is Ázsiában! Főnleg is Ázsiában!
Szökővel Amerika partjai mentén.
Halló! Itt a szalamandrák rádiója. Felhívjuk az emberiség figyelmét, hogy egyelőre hajlandóak vagyunk a tengervízből előállított aranyainkkal megvásárolni. A létfenntartásunkhoz feltétlenül szükséges területeket. Amennyiben nem tudnánk megegyezni.
A szalamandrák megtámadták Angliát!
Háború!
Háború! Háború!
Háború! Háború! Szalamandrák!
Ide figyelj! Hát valóban tönkre akarod tenni az emberiséget?
Azt hiszed, az én akaratomon múlik, hogy a szárazföldek morzsákká hújjanak széllyel? Azt hiszed, én akartam ezt a véget? Ami itt történik, az egyszerűen az események logikája. Mit tegyek? A világ talán elsüllyed és tönkre megy, de legalább általánosan ismert társadalmi, politikai és gazdasági okokból a modern technika és tudomány minden eszközének igénybevételével süllyed el. És nem sajnálod az emberiséget? Hagyd már el ezt az égre, kérlek. Maguk az emberek akarták így. Mindenkinek szalamandra kellett. A kereskedelemnek, az iparnak, a technikának, a haditechnikának. Most már késő. A katasztrófát már nem lehet elhárítani.
1936-ot írunk.
Hát csodát művelhetek én. Történjék, aminek történnie kell.
Nem lehetne a szalamandrákat valahogy feltartóztatni?
Nem. Túl sokan vannak. És azt mondják, hogy terület kell nekik.
Nem lehetne valamit csinálni, hogy kihaljanak? Talán valami járványos betegség, vagy... Várj csak! Van egy ötletem. Nem lehetne a szalamandrákat egymással szembeállítani?
A szalamandrákat?
Ha azok a szalamandrák olyan sokan vannak, összevezhetnének egy földszegélyen vagy öblön, aztán a harc egyre nagyobb területre terjedne ki, és végül az egész világon harcban állnának egymással.
Nem. Szalamandrák nem harcolhatnak szalamandrák ellen. Ez természetellenes lenne, hiszen egy fajhoz tartoznak.
Az emberek is egy fajhoz tartoznak, és ez egy csöppet sem gátolja őket. Már nem a terület miatt, hanem hatalomért, presztízsért, befolyásért, hírnévért, és mit tudom én még miért. Miért ne harcolhatnának a szalamandrák is, mondjuk a presztízsért?
Mi hasznuk lehet ebből? Minek a nevében harcoljanak?
Majd csak akad valami, nézd! Vannak európai szalamandrák, és vannak afrikaiak. Lehetetlen, hogy végül is egyik ne akarna több lenni a másiknál.
Hát, nézzük csak. Itt van a csendes óceán és az indiai óceán. A vén titokzatos kelet. És Tanamasa szigete a szalamandrák bölcsője. Itt uralkodik a jó öreg szalamandra király. Ezt a vidéket most Lemúriának hívják. A másik, a civilizált, modern rész, az Atlantis, itt a vezérszalamandra uralkodik, a diktátor, a kontinensek lerombolója.
Mondd csak, a vezérszalamandra valóban szalamandra?
Nem, a vezérszalamandra ember. Eredetileg Andreas Schulze-nak hívták, és az első világháború alatt őrmester volt. Nos igen, itt van Atlantis és Lemúria. Az atlantidák alacsonyabb rendű lényeknek nevezik a lemuridákat. A lemuridák gyűlölik az atlantidákat. Világháború indul meg a szalamandrák és szalamandrák között. A kultúra és igazság nevében. És az igazi szalamandrizmus nevében. A jelszó vagy mi, vagy ők. A lemuridák elmetszik a betolakodók nyakát. Az atlantidák vegyi mérgeket, fertőző baktériumokat bocsátanak a lemúri vizekbe. És ez a vég. A szalamandrák kipusztulnak. Valamennyien? Az utolsó szálig. És mi lesz az emberekkel? Az emberekkel? Ja, persze, mi lesz az emberekkel? Nos, ők lassan visszatérnek a hegyekből a tengerpartokra, elfoglalják a még megmaradt szárazföldeket. A szárazföldek a folyók hordalékával lassan ismét növekedni kezdenek, a tenger lépésről lépésre hátrál, és minden újra olyan lesz, mint azelőtt. Egy új legenda születik majd, új világpusztulás, melyet Isten küldött a bűnös emberiségre. Hírek szólnak majd elsüllyedt, mítikus földrészekről, amelyek egykor az emberiség bölcsői voltak. Mesélnek majd valami Angliáról, Franciaországról, vagy Németországról.
És azután?
Azután? Tovább nem tudom.
Elhangzott Emberi dolgok. Negyedik rész, Robotok és szalamandrák. Karel Csapek írásait Hosszú Ferenc, Rubin Péter, Szekeres László és Zádor András fordításainak felhasználásával rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Közreműködött Besztercei Zsuzsa, Bíró József, Fáj Györgyi, Harsányi Frigyes, Kőmíves Sándor, Lőte Attila, Markali Gábor, Mezei Lajos, Móni Ottó, Nádai Pál, Polgár Árpád, Rátonyi Hajnalka, G. Szabó Sándor, Seres János, Somhegyi György, Sziklai Tibor, Tándor Lajos, Végvári Tamás. Zenéjét összeállította Troszt Margit. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársa Brajer Ottó és Kuna Mátyás. Szerkesztő László György. Rendezte Turján György.
A befejező rész hangzott el. A rádiójáték 1979-ben készült és legutóbb 1980. november 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
Bioszféra expedíció hazai tájakon. A lilafüredi Petőfi barlangról beszélget dr. Balog János, Rakoncai Zoltán és Haruzsinszki Tamás.
Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz.
Amikor barlangról hallunk, legtöbben kalandos barlang történetekre, néha szomorúan végződő barlangi történetekre gondolnak. A mai adásban egy bizonyos szempontból különleges barlangról, az Anna barlangról lesz szó. Bevezetésképpen szokás szerint azt kérdezem meg Koncai Zoltántól, hogy hol fekszik ez a barlang?
Maga Lilafüred a Bükk, illetve a Bükki Nemzeti Park keleti kapujában fekszik, Miskolctól 10-12 kilométeres távolságra, és itt van ez a barlang. A Színvapatak és a Garadnapatak összefolyásánál épült a 20-as években a lilafüredi palotaszálló. A palotaszállónak függőkertjei vannak Hámor felé, és ez a barlang a függőkertek alatt fekszik, közvetlen a vízesés alatt van a bejárata. Néhány szót a felfedezéséről. A múlt század 50-es évei táján elég sok kis hámor, ilyen vasolvasztó hámor épült itt a községekben, és ehhez gyűjtöttek vizet. És a vízgyűjtés egyik módja volt, hogy kisebb alagutakat vágytak a méztufában, és így fedezték fel a kisebb-nagyobb üregeket. Aztán jó ideig elfelejtették, és ugye 20-as években tárták fel ismét. Meg kell még azt is mondani, hogy ennek a barlangnak elég sok neve van. Hívják Szent Anna barlangnak, Anna barlangnak, Méztufa barlangnak, Forrás barlangnak, Anna Méztufa barlangnak, és így tovább. De mindig erről az egy barlangról van szó, ha ezeket a neveket használják. De a barlangokhoz legjobban ért közülünk Haznicki Tamás, aki a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat főtitkára. Jó volna, ha magáról a barlangról ő beszélne.
Egy kiegészítést tennék, hogy a legújabb neve Petőfi barlang, és ez van most a barlang bejáratához is kiírva. Valóban egyedülálló a barlang, mert egészen más kialakulású, mint a Magyarországon ismert egyéb barlangjaink. Ezek ugyanis a tengerből leülepedett mészkőtömegben a víz hatására, annak oldó és koptató erejének folytán jöttek létre, míg az Anna barlang úgynevezett édesvízből, tehát a már mészkőhegységeken átfolyt és a karstforrásokon megjelenő vízből, patakokból vált ki. A barlangokban a víz a széndioxid hatására meglehetősen sok meszet tartalmaz. A felszínre érve elillan a széndioxid tartalom. A meszet nem képes már oldatban tartani, és ez kiválik. A Színvapatak és a Garadnapatak torkolatánál a jégkorszak végén mintegy 40-45 méter vastagságban rakódott le méztufa, egy hatalmas méztufa domb keletkezett, amelynek a tetejére épült a palotaszálló.
A barlangokkal foglalkozó szakirodalomban több helyen olvasható az, hogy a világon csak 4 ilyen barlang van. Most megkérdezném, hogy igaz ez?
Általánosságban igaz. Pontos számot mi sem ismerünk, de annyi bizonyos, hogy közönség számára megnyitott barlang csak egy van. Ilyen ez az Anna barlang.
Akkor valóban egy egyedülálló természeti jelenséget ismerhetünk meg Lilafüreden. De mielőtt bemennénk a barlangba, szeretném azt elmondani, hogy Magyarországon több mint 1300 ismert barlang van, és 11-be lehet bemenni utcai ruhába, tehát 11 van megnyitva a nagy közönség számára. Magában a Bükk-hegységben legalább 400 barlang van, és Lilafüreden is az Anna, illetve Petőfi barlangon kívül még jó néhány ismerős barlang van. Ilyenek például a Szeleta barlang, az István barlang, a Subbajuk és a többi. De visszaadnám a szót Haznicki Tamásnak, hogy ismerjük meg a barlangot belülről.
Mielőtt még sétát tennénk a barlangban, néhány szót arról, hogy hogy is alakult ki tulajdonképpen, mert eddig csak arról beszéltünk, hogy hatalmas méztufa domb keletkezett, de mitől lett ebbe barlang? A patak erdőben folyt a régi időkben is, vagy még fokozottabban, hiszen akkor még az ember nem tette bele nagyon a lábát a természetbe. Ágak, farönkök, dőltek be a patakba, amelyeket aztán a méztufa bevont. Ilyen hatalmas beboltozódások jöttek létre, talajt is bevontak, amelyet később a víz kimosott, a fa elkorhadt, szintén kimosódott, és egyedülállók, ilyen önálló kis üregecskék alakultak ki a méztufa dombban. A már említett feltárás során akadtak ezekre az üregekre, majd pedig a palotaszálló építésével kapcsolatban folytatott kutatások, majd az azt követő megnyitás során szintén ilyen módszerekkel mesterségesen kötötték össze ezeket az egyedülálló kis üregecskéket. Ebből lett egy 400 méter hosszú járatrendszer, amiből a közönség ma 200 méter hosszú szakaszt láthat.
Mit láthat a barlangba az, aki bemegy szétnézni?
Sok minden érdekes képződményt, amit más barlangban nem láthat. Kezdjük azon, hogy egy 40 méteres tárón keresztül jutunk be a barlang első természetes üregébe, ahol a jégkorszakban a víztufa a növényeket bekérgezte, és ez a mai napig megőrződött. Tovább menve, kis mesterséges áttörésen jutunk tovább, kisebb, nagyobb természetes üregekbe, és mindenhol a mennyezeten a különböző növények, fenyők, magtermést is lehet látni. Ezek kötik le a látogatók figyelmét, és én itt nem akarom a fantázia neveket elmesélni, mert azt a vezető a látogatás során úgyis elmondja. Egész sor szép képződményt láthatunk. A barlang másik részében már a hagyományos értelemben cseppköveket is láthatunk, amelyek a későbbi időben, tehát mikor már a barlangi üregek kialakultak, képződtek a csapadéknak a felső mész tufa rétegen való átszivárgása folytán. Én azt javaslom, hogy mindenféle elmesélés helyett mindenki látogassa meg és győződjön meg saját szemével a barlang csodálatos képződményeiről.
Bármilyen szép is ez a barlang, egy jó fél órát meg lehet látogatni. Viszont aki már elmegy Lülafüredre, az nyilván mást is meg akar nézni. Most röviden elmondanám, hogy mit lehet csinálni Lülafüredön azután, miután megnéztük ezt a nagyon szép barlangot. Két útvonalon mehetünk fel a Bükki Nemzeti Parkba. Az egyik közvetlenül a tó mellett van, ez a Garadna völgye. Ha erre indulunk el, akkor fölmehetünk Felsőhámorba, ott megnézhetjük az őskohó kiépített maradványait. Ha balra térünk, akkor fölmehetünk Jávorkútra, a Kisfensíkra, Nagyfensíkra, jobbra pedig Szentlélek felé. Arra van az Örvénykő és egy csomó szép kilátó. Ha viszont a Színva völgyébe indulunk el, akkor fölmehetünk Hollóstetőre, onnan Répás utár, aztán végigmehetünk az egész Bükkön. Tehát két sétát csinálhatunk innen.
A séta során olyan név ütötte meg a fülemet, amelyből egy nagyon kiváló magyar tudósra, Hermann Ottóra emlékezek. Úgy tudom, neki is szoros kapcsolata volt ezzel a területtel.
Hermann Ottó sokáig itt ül a Füreden, ott is van a háza, szépen megőrizték, és benne van egy Hermann Ottó emlékkiállítás. Ha a barlangtól, vagyis a vízeséstől, a palotaszállótól balra indulunk el a Színvapatak völgyén, akkor egy 5 perces gyaloglás után az országúton van egy alagút, egy mesterséges alagút, és attól balra 15 lépésre van az a bejárat, ahol meglátogatható Hermann Ottó egykori lakóháza.
Hermann Ottó Budapesten halt meg. A róla szóló könyvekben haláláról így írnak. 1914. decemberében a Kossuth Lajos utca és a Múzeum körút kereszteződésénél akart átmenni az úttesten. Erősen alkonyodott, de még nagy volt a forgalom, s ő vigyázatlanságában nem halván a kocsi zörgés, se a kocsi kiáltásait egy társzekér elé lépett. A kocsis nem tudhatta, hogy süket, s mire visszafoghatta a lovakat, Hermann Ottó már ott feküdt a kerekek alatt. Csak a jobb lába tört el. A mentők bevitték a rókusba, ott összeillesztették törött csontjait, s gipszpóját raktak a lábára. Még téfálkozott is. Ha már csizmát húztak rám, mondogatta, verjenek rá sarkantyút is. Jöttek a látogatók, velük is vidáman beszélgetett. Karácsony másnapján hazavitték. De nem azért, mert szépen gyógyul a lába, hanem mert a végét járta. Kétoldali tüdőgyulladást kapott, már nem lehetett segíteni rajta. Utolsó szavaival azt kérte, az ablakhoz. Odaültették, s ott halt meg 1914. december 27-én reggel 7:30. Az volt a kívánsága, hogy otthonában, a bükki hámori völgyben temessék el.
Én úgy tudom, hogy Hámorban van eltemetve.
Ott van eltemetve jelenleg, de hogy hogyan került oda, annak külön története van. Amint említettem, az volt a kívánsága, hogy ott temessék el, de a első világháború zavaraiban, amikor meghalt, a kerepesi temetőbe helyezték Hermann Ottót sírba. Fél évszázaddal később teljesült a kívánsága, amikor kihantolták és elvitték Lilafüredre. Most ott van eltemetve, szép emléket állítottak neki, és a sírját a helybeli általános iskolások gondozzák.
De szabadjon még annyit is megemlíteni Hermann Ottóról, hogy az egész magyar barlangkutatás létrejöttét neki köszönheti, hiszen a bükki barlangok kutatását ő szorgalmazta és ő indította el, sőt a akkori Magyar Honi Földtani Társulaton belül az ő indítványára jött létre a Barlangkutató Bizottság.
Egykori háza, a mostani Hermann Ottó emlékház majdnem szembe van az István barlanggal, ami egy más jellegű barlang, hosszabb, és nincs annyira díszítve, mint ez az előbb említett tufa barlang, de én tudok róla egy nagyon érdekes történetet, hogyha szabad elmondani. Amikor barlangokról beszélünk, akkor mindig szóba kerül, hogy ebben valamikor az ősember lakott, ide menekült az ellenség elől, meg a farkasok elől, meg a hideg elől. De ez sajnos nem csak az ókorra, meg az őskorra jellemző. Mi Lilafüreden a háború alatt több mint 100-an hetekig laktunk a Szent István barlangba. A front úgy november tájába érte Lilafüredet, mi akkor ott laktunk, és az egész község bevonult a barlangba. Én kis gyerek voltam akkor is, mivel állandóan lövöldöztek, és Lilafüred 4-5-ször is gazdát cserélt, sose tudták, hogy kin a barlangon kívül milyen katonák vannak, és azért minden katona tiszteletben tartotta a gyerekeket, mindig minket küldtek ki vízért. És minket sose bántottak a katonák, a barlang bejárattól egy olyan 30 méterre volt egy ilyen túlfolyó, és állandóan mi jeleztük a barlangban lakóknak, hogy most németek vannak, oroszok vannak, románok vannak, vagy magyarok vannak, vagy senki földjén vagyunk.
Úgy tudom, hogy a hámorító nem természetes víz.
Ezen a környéken már az 1700-es évek végén kisebb vashámorokat építettek, azután a Fazola család nagyobb kohókat kezdett építeni Újmossán, vagy később Diósgyőrben, és a vas olvasztók ellátásához vízre volt szükség. Ezért a Garadnának az alsó részét elzárták, az most tulajdonképpen egy út, ezzel megalakult Magyarország első mesterséges víztárolója, és ma is egy nagyon szép látványos tó. Sokan azt hiszik, hogy ez természetes. Most már inkább a vízellátás szolgálja, és nem pedig a vaskohó ellátását.
Bioszféra expedíció hazai tájakon. Kedves hallgatóink, a Lilafüredi Petőfi barlangról beszélgetett dr. Balogh János, Rakoncai Zoltán és Haruzsinszky Tamás. Szerkesztette Bújtás Amália.
Az összeállítás 1982-ben készült, és legutóbb 1988. február 12-én sugároztuk a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Itt van, de nem jött.
Hagyom, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen